Ahogy már érzékelhették, a Demjén Sándor tőkeprogram hangsúlyos téma a mai napon itt a Trend FM műsoraiban. A program megvalósításáért az MKIK tőke alapkezelő ZRT felel. Ács Zoltán, az alap vezérigazgató helyettese a többi között arról beszélt nekünk, hogy két dologban lehet nagy segítség a program a kis és közepes vállalkozásoknak. Vagy közvetlen beruházások megvalósításában, vagy az ahhoz szükséges önerő megteremtésében. Megkérdeztük tőle azt is, hogy a vállalkozóknak meghirdetett fix 3%-os kamatozású hitelprogram helyett miért érdemesebb inkább a Demjén Sándor tőkeprogramot választani. M. Szűcs Péter interjúja.
Általában Magyarországon a magyar vállalkozások mennyire vállalkozókedvűek, amikor fejlesztésről, előretekintésről, innovációról van szó?
Általában nehéz beszélni valamiről, ez nagyon fontos. Tehát mindig vannak nagyon bátor, nagyon tehetséges, nagyon előre menekülő vállalkozók, de hogyha általában akarunk beszélni a vállalkozókedvről Magyarországon, akkor ez azt gondolom, hogy nem az, amit szeretnénk látni. Vannak globális okai, vannak európai okai, vannak magyar okai, hogy miért lanyult egy kicsit a vállalkozókedv az elmúlt időszakban.
Kezdjük messziről egy kicsit, induljunk a globálistól, könnyebb értenünk aztán majd, hogy mi az, ami nem globális, hanem
globális kiszámíthatatlanság, az például a megváltozott geopolitikai körülmények, tehát ugye eddig lehetett mondani, hogy egy úgynevezett unipoláris világ van, tehát egy hengemon Egyesült Államokkal, most egy multipoláris világ felé megyünk. Blokkosodnak országok, országcsoportok. Ez látszik nagyon sok helyről. Egyes országcsoportok szankcionálnak más országcsoportokat, építik az alternatív határon átnyúló fizetési rendszereket. Tehát látszik, hogy a vám tarifák ezeket elég sok helyen megénekelték már sokan, hogy
jó,
van egy ilyen
történet.
Azt
mondanám erre, hogy ezek a globális cégeket így illeti, van. A nagy vállalatokat.
Mi de mindenre elsősorban,
hat. Na jó, csak igen, de hogyan? A KKV szektor hogyan érzi meg mindezt?
Hát aki például exportál, az, hogy volt egy szegedi elektronikai cég, egy egyik ügyfelünk, aki egyébként főleg exportál. Azt mondta az alapító, hogy ő elég idős ahhoz, hogy még 2004 előtt is exportált, amikor még nem voltunk az Európai Unió tagjai. Még emlékszik jól a vámokra, könnyen alkalmazkodik hozzá, nem örül neki természetesen, de emlékszik rá. De az, aki nem ebben nőtt fel, ez egy teljesen új élmény, hiszen már tényleg több mint 20 éve vagyunk az Európai Unióban. Tehát lehet, hogy nagyon sok olyan cég van, ami lehet, hogy egy pici nis piacon, de abszolút exportál, és őt érinti ez a kérdéskör. Az európai okok itt szintén, tehát az energiaár, a német gazdaság lassulása, nem is akarok erről nagyon részletesen beszélni. A magyar okoknál...
Azért a német lassulásnál csak egy másodperccel megállunk. Az sem mindenkit érint egyformán.
Nem, de minket elég erősen.
Minket nagyon, de például a csehek, akik ugyancsak be van kötve, érdekes módon nem.
Cseheket is érinti.
De nem úgy,
a cseheknek nem úgy.
A számok szintjén jobban hasítanak. Pedig ugyanúgy be vannak
ott kötve. Ott sincs a hatalmas növekedés most. Egyszerűen nem. Általában vél jobban állnak. Aha. Tehát általában felett
a ország. De jobban is növekednek egyébként a legfrissebb
adatok. Hát most nullán vagyunk. Igen. Nálunk egyszerre, tehát globális, európai és magyar okok is vannak.
A magyar okok?
A magyar okok, ez egy nagyon komplex dolog, nagyon komplex kérdéskör, de az biztos, hogy ha megnézzük az egyik gyökér okot, akkor az lehet az, hogy az elmúlt 20 évben átlagosan 2%-ot nőtt évente a magyar gazdaság, ebből most nagyon baltával faragott becslés ez, de 1%-ot adott a foglalkoztatottság bővülése, 1%-ot pedig a termelékenység javulás. A foglalkoztatottságban Magyarország ma tényleg a top 5-ben van nagyjából, tehát hogy nagyon feszes a munkaerőpiac, ebben nem tudunk tovább menni előre. Termelékenység javulás kéne. Na nézzük a termelékenység javulást. Ugye a három nagy csoport van. Multik, magyar nagyvállalatok, KKV-k. Messze a KKV foglalkoztatja a legtöbb embert egyébként, meg az a legnépesebb. Ott stagnálás van. Ott az a helyzet, hogy a termelékenység, a munkatermelékenység, ami azt jelenti, hogy egységnyi idő alatt mennyi értéket állítunk elő, az nem nő igazából jó ideje. A környező országokban azért nő. Mivel lehet javítani, hogy több értéket állítsak elő egységnyi idő alatt? Beruházással lehet ezt fejleszteni. Emberbe lehet beruházni, tehát hogy ha képzettebb az ember, akkor tudásba, igen. Képzettebb vagyok, akkor több értékesebb dolgot álltok elő adott idő alatt.
Vagy ügyesebb vagyok, és akkor
vagy ügyesebb azért. Vagyok, így van. Ez egy kérdéskör. A másik meg, hogy gépbe, energiahatékonyságba, automatizáció, digitalizáció, és így tovább. A beruházási rátánk egészen nagyon rosszul néz ki most, tehát egy hatalmas beruzolás van benne. Tehát igazából termelékenységet beruházás ösztönzéssel lehetne elérni, de nem jók a beruházási számaink. És akkor miért nem jók a beruházási számaink? Vizsgáltuk ezt sok oldalról, tehát ezt a tőkeprogramot azért nyilván úgy állítottuk össze, hogy értsük a makrofolyamatokat. Van egy olyan réteg a vállalkozóknak, aki azért nem tud beruházni, mert pestiesen szólva szét van hitelezve. Mm. Tehát egyszerűen a tőke szerkezete gyenge, a cége alapjai nem engedik meg, hogy elérte a limitét a hitelben, nem engedik meg, hogy több hitelt tudjon lehívni. És azért nem tud fejleszteni. De ennél is nagyobb az a rész, aki egyszerűen attól fél, hogy nem lesz elég kereslet az ő termékére, és ezért nem mer most beruházni, elhalasztja a beruházását. Ez félnek a fogyasztást.
Ez ilyen szempontból akár becsülendő is, hogy
gondolkodik. Ez lehet előrelátás.
Igen, hogy nem ugrik bele ész nélkül, inkább fél, mint sem.
Az vaj a kérdés, ez? Hogy félelem, vagy óvatosság.
Vagy tehát realitás.
Az, ez, igen, inkább úgy mondom, hogy szentiment, vagy van alapja ennek az egésznek. És szerintem nagyobb rész szentiment, tehát valóságérzékelés, mert annyira nem nincsen különösebb probléma a magyar gazdaság fundamentumával, nincs akkora válság, hogy most összeomlunk holnap, szó sincs róla. De mégsem bízunk annyira a jövőben. Ez a probléma. És amikor tőkeprogramot nézzük, hogy miért jó ez, ugye azokon a cégeken, ahol a tőke szerkezet gyenge ahhoz, hogy további hitelt vegyenek fel, azokon azonnal segít, mert erősebb lesz a saját tőkehelyzet. Azok, akik viszont nem mernek beruházni, ott egy kockázatvállaló finanszírozó partner, az segíthet. 1%-os tulajdonrészre jövünk csak a futamidő végéig, üzleti kérdésekben nem szólunk bele.
Csak látni akarjátok, hogy mit.
De nagyobb kockázatvállásunk van, amikor finanszírozunk, és ezzel kicsit kézen fogjuk a vállalkozót, és tudjuk őt ösztökélni arra, hogy merjen lépni és beruházni.
Jó, de a KKV azt mondja, hogy igen, értem, Csúr, teljesen rendben van, de azért bennem mégiscsak ott van, hogy azért csak ki kell termelnem egy 5%-os hozamot, úgymond ugye az a hitel, amit vissza kell fizetni, azért az csak 5%, tehát a fölé kell mindenképpen húzzam magam 6 év alatt a lehető legtöbbször, és lehet, hogy 2 éve nem fogom tudni, akkor mi van, Ácsúr, akkor zárjam le a rolót, vagy mi lesz?
Persze. Hát nem biztos, hogy nagyon népszerű leszek ezzel, de szerintem a évekig tartott az a világ, hogy sok visszanemtérítendő forrás volt, és 0%-os hitel. És ezek nem biztos, hogy segítenek abban, hogy igazi vállalkozókká váljunk. Ne? Ez könnyített, nagyon könnyített pálya. Tehát ahol a margó nem annyi, hogy elbírjon egy rendes kamatot, ott az a beruházás nem biztos, hogy jó. És az igazság, hogy most általában véve is magasabb kamatszintek vannak a világban, Magyarországon meg még egy picit magasabbak. Ez a világ, hogy 0%-os hitelek, ez nem nagyon fog eljönni.
Jó, de van, akkor mondok egy másik számot, 3.
A 3, igen.
Mert az a vállalkozóknak is nagyon, nem csak otthon.
Igen, meg szoktuk kapni ezt a kérdést, hogy van 3%-os hiteltermék és támogatott hiteltermék, hanem meg 5% ugye a kamat. 2 dolgot kell mondanom. Az egyik, hogy ez a 2 termék nem versenytársa egymásnak, inkább kiegészítői egymásnak. A miénk beruházási célú, a legtöbben a Széchenyi termékeket likviditásra használják. A miénk nem erre való. De van beruházási Széchenyi termék is természetesen. Na most, az a 3, ahhoz hozzá kell számolni egyébként a garanciának a díját, 0,29, van rendelkezésre tartási díj, folyósítási díj, kártyadíj, évente felülvizsgálják, nem feltétlenül egy összegbe kapja az összeget a vállalkozó, és törlesztő részletet kell fizetni az első hónaptól. Ez így néz ki ez a konstrukció. A még 5%, de azonnal megkapja a teljes összeget, ugye maximum 400 millió forintot most már, 200-ról felemeltük 400-ra a maximális összeget. Úgy néz ki a törlesztő, hogy nem kell a hiteltőkéjét törleszteni, csak kamatfizetés van évente egyszer év végén. Tehát valaki februárban jelentkezik a programra, megkapja a 400 milliót rögtön, egy fillért nem fizet december 31-ig. És akkor is csak a kamatot fizeti, évi 20 millió forintot 6 évig. Utána a végén bulitba, ezt úgy hívják, hiteltőke rész, tehát a 400-at egybe ki kell fizetni. Azt számoljuk ki, hogy milyen inflációs rezsim várható a következő években, a következő 6 évben. Én azt gondolom, hogy 30-35%-kal lehet számolni kumulált a 6 év alatt.
Már 6 évre, igen.
6 évre, 6 évre. Nem, Isten menj. Hát, hogy évente 4-5%-ot számolunk, 6 évre, ez körülbelül ez a 30-35%. A végén ennyivel kevesebbet kell reálértékbe visszafizetni. Tehát a harmad elolvad ennek az összegnek, mire a végén ki kell fizetni, közben csak kamatfizetés van, és a havi cashflow-t nem terheli a törlesztő részlet. Ez egy nagyon fontos dolog. Ugye ciklikus a legtöbb biznisz, tehát előbb megveszek, te ne eladom.
Célszerű évelején felvenni, akkor valószínűleg nem.
Lehet máskor is, természetesen, csak azt akarom ezzel mondani.
Jó, de hogy akkor még tovább tud az ember ezzel játszani.
Hogy a legtöbb üzlet ciklikus, tehát megvan, hogy mikor van sok költés az adott éven belül, és mikor van sok bevétel, de hogyha évvégén egyszer kell erre, akkor ez a havi cashflow-t nem terhel. Ez nagyon nagyon kedvező így. Cashflow tervezésben nagyon sokat segít. A legtöbb KKV azért megy csődbe, mert a cashflow-t rosszul tervezik fel egyébként. Ez egy nagyon jól tervezhető dolog. Most az 1% tulajdonrész az meg elsőre nekünk nem ad valami sok jogot. Mi nem kérünk fedezetet sem, meg biztosítékot sem, mint a bankok. Néha adott esetben kérhetünk, hogyha nem jók a cégnek a mutatói, de alapvetően nem kérünk. Az 1%-kal kapott pár jogunk úgynevezett materiális kérdésekben, ez jelenti nekünk a biztosítékot. Ez egyszerűen arról szól, hogyha mi belenézünk a szemébe a vállalkozónak, és neki adjuk a pénzt, mert elhisszük neki, hogy mibe szeretne beruházni, és az jó, akkor holnap ne változtassa meg, és írassa át a cégét teljesen ismeretlenekre. Ezekben a dolgokban van vétójogunk, de alapvetően ez egy nagyon megengedő szerződés, és üzleti kérdésebe egyáltalán nem szólunk be.
Még egy kérdés, hogy például abban is támogatjátok őket, vagy segítitek, hogy valaki azt mondja, hogy igaza van, Ács úr, én egy csomó mindenre nem gondoltam, például a árfolyam kockázatra, hogy arra is tudok valamit felvenni, összeget, vagy valami konstrukcióba tenni, hogy mert én exportőr, nekem nem mindegy, hogy mennyi az euró? Vagy ez túlmutat már ezen?
Beruházási tervet és egy pénzügyi tervet kérünk. Sok ügyfél mondta, hogy nem kérünk bonyolult dolgokat, templétet adunk, mintát adunk, abba kell kitölteni. De sokan mondták, hogy ennyire még nem gondolták át a jövőt, mint ahogy mi rákényszerítettük őket. Egyébként tanácsadók segítik őket, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökségnek, az MGF-nek a honlapján egy ilyen kupont, egy vouchert lehet igénybe venni. Hogyha valaki tanácsadóval akarja megiratni a terveit, akkor az összeg 80%-át vissza tudja kapni. Tehát még ez is egy óriási segítség.
Amit erre fordítanám, mert ez pénzbe kerül, tehát igen. Ez nem ingyen.
Tehát úgy van, hogy maximum 4,5 millió forint, és annak a 80%-át hát vissza tudja kapni. És akkor nagyon át lesz gondolva a jövője, akár az árfolyam kockázat is
tehát,
például.
Tehát ilyen módon akkor lehet kapnak
segítség. Az meg, hogy mire lehet fordítani, 50%-a fordítható forgóeszközre ennek az összegnek. Tehát alapvetően egy beruházást szeretnénk látni, de 50% az összegnek lehet a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz is, készletfinanszírozás is lehet. Ez nagyon nagy szabadság. Tehát ez azért sok mozgásteret ad a vállalkozónak. És még egyet mondok, egy év alatt kell elkölteni a pénzt, de fél évvel hosszabbítható. Ha menet közben úgy gondolja, tehát nem úgy egy pályázatnál, tudnom kell, hogy 2 év múlva melyik 3 árajánlatot beadott cégtől szeretné megrendelni, mennyire az én szolgáltatásomat. Ha menet közben úgy gondolja, hogy változik a piac, és szeretne módosítani a terven, az összeg 25%-áig úgy megtett, hogy nem is szólunk bele. Ha a felett van, akkor nagyon át akar a struktúrán, természetesen mutassa meg nekünk, hogy tudjunk róla, nem fogunk beleszólni alapvetően. Tehát egy elég nagy fokú szabadságot ad ez a tőkefinanszírozás.
Ács Zoltánt, az MKIK tőkealapkezelő ZRT vezérigazgató helyettesét hallották.
Reggeli Monitor.
Társadalmi kezdeményezésre várhatóan vizsgálatot indít az olasz parlament az éves óraátállítás megszüntetéséről és a nyári időszámítás állandósításáról. A 350 ezer aláírással begyújtott kezdeményezést a tervek szerint hétfőn tárgyalja majd a parlament. Olaszország már 1966-ban bevezette a nyári időszámítást, vagyis az őszi és tavaszi óraátállítást. Az európai országok többsége az 1970-es és 80-as években követte a példáját. Becslések szerint az állandó nyári időszámítással évente körülbelül 720 millió kilovattóra villamos energiát, és akár 180 millió eurót is megtakaríthatnának az országban. A kezdeményezők szerint a további pozitív hatások közé tartozik a kiskereskedelmi és vendéglátói fogyasztás növekedése, a turisztikai szezon meghosszabbodása, a közbiztonság javulása, emellett pedig egészségügyi előnyökkel is járna.
Ez a Reggeli Monitor.